Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 287. dicséretnek az első versét. A 287. dicséretünknek az első verse így kezdődik: Járuljunk mi az Istennek szent fiához. Elfoglalva, keresztelésre készülve, a 329. dicséretnek énekeljük a második versét. A 329. dicséret második verse így kezdődik: Nem éltem még e föld színén. Testvéreim, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és szeretettel köszönt benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és kérjétek, hogy őt is fogadja be a keresztség által a keresztjén anyaszentegyházba. Hisszük, Isten akarata az, hogy ez a gyermek Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, s hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának a kiszolgáltatására. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, s a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, s imé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztülők, rokonság és kedves gyülekezet! Ez a keresztelési parancs, ez a missziói parancs akkor hangzott el a tanítványok felé, amikor az Úr Jézus a feltámadása után 40 nappal elbúcsúzott a tanítványaitól, és visszatért, ahonnan jött az atyához, visszatért a mennybe. De a tanítványokat nem hagyta egyedül ezzel a feladattal, hanem 10 nap múlva pünköstkor kitöltetett a Szentlélek, ami erőt adott ehhez a bizonyságtételhez. Két dologról szeretnék beszélni ennek a kapcsán. Az egyik az, hogy látható, hogy a keresztelés, ez a valahová való tartozásnak a kifejezése is, ez lenne az egyik. de előtte pedig arról, hogy ez a keresztelés, ez nem néhány embernek a kérdése, nem néhány embernek a projektje, hanem az egyházra tartozik, és hogy mi az egyház, ez majd a második kis rövid tanításnál fog elhangozni. Noha azt mondja Jézus az apostoloknak, hogy ti menjetek el, és ti legyetek azok, akik hirdetitek, akik tanítjátok, akik megkereszteltek, ez mégis nem csak néhány emberre vonatkozik, hanem vonatkozik Istennek a népére, vonatkozik az Isten választott népére, az egyházra, és ez az egyháznak a feladata és az egyháznak a közösségében történik. Miért tartom fontosnak elmondani ezt? Noha évszázadokig ez teljesen magától értetődő volt, hogy ez így működik, ma egy olyan világot élünk, ami egy fogyasztói szemléletet jelent, egy fogyasztói szemléletet, amelyben az ember egyszerűen azt akarja elvenni, ami kell neki. Tehát ha mondjuk elmegyek az Ósamba, már bocsánat, nem reklámot akartam csinálni, de itt ez a legnagyobb bót, szóval hogyha elmegyek abba a nagy üzletbe, akkor nem veszem meg az egészet, igaz? Hanem csak azt veszem meg belőle, ami kell. Kenyeret, tejet, kávét, és hát amit elhatároztam, vagy amit meggyőztek, meg kirakták oda elém, és úgy tűnik, hogy milyen jól fogok járni vele, ha megveszem. Szóval így vásárolunk, azt gondolom, a legtöbben. Azonban a kereszténység az nem ilyen. Az nem olyan, hogy elmegyek és kiveszek belőle valamit. Kérem szépen, én egy keresztelést kérek, én egy temetést kérek, én kérek egy esküvőt, a többi nem érdekel. Ez így nem működik. Noha a mai szemlélet ilyen, és képzeljétek el, kedves testvérek, vannak olyan vállalkozások, amik egyháznak álcázzák magukat, Facebook hirdetésen láttam, és azt mondják, hogy mi mindenkit megkeresztelünk, megesketünk, eltemetünk jó pénzért, és nektek nem kell a többit vállalni, mert ezek az egyházak, ezek olyanok, ezek a nagy egyházak, hogy szigorú feltételeket szabnak. Például, hogy nem baj, hogyha a család, ha megkeresztelik a gyermeket, akkor ismeri az Istennek az akaratát, a kijelentését, a tervét. És hogyha pedig valakit megkeresztelünk, akkor valamilyen módon azért felelősséget is vállalunk. Egy közösség áll most itt, és ez ki fog fejeződni a harmadik kérdésben, mert egy közösség fogja azt mondani, hogy a gyermeketekért, a kereszt fiatokért imádkozni fogunk. És igyekszünk mindent megtenni, hogy segítsünk benneteket abban, hogy hitben Krisztus követőjévé tudjátok őt nevelni. A másik, amit mondtam, hogy valami fajta odatartozás kezdetét jelenti a keresztség. Sokan úgy képzelik el egyébként, és úgy tűnik, vagy úgy alakul, lehet, hogy nem így képzelik, ugye sok megkeresztelt gyereket kétszer látok. Amikor megkereszteljük, akkor először, meg utoljára. Szóval biztos, hogy sok oka van, és én mindenkinek elhiszem, itt most nem azokról van szó, akik itt vannak, hanem az eddigi tapasztalatokról, én mindenkinek elhiszem, hogy ő ezt komolyan gondolja, de valahogy ez a komolyan gondolás ez nem teljesül. Miért? Hát azért nem teljesül, mert mindenki úgy gondolja, jó, majd egyszer elmegyünk abba a templomba. De ez körülbelül olyan, mint hogyha találkozok egy távoli ismerőssel, és azt mondom neki, hogy mondja nekem, hogy valamikor majd nézzél be. És én mondom, hogy jó, majd valamikor benézek. Ugye ez a valamikor benézek, ez körülbelül nagy valószínűséggel a soha napján fog elkövetkezni. Mert ha nem beszéljük meg, hogy mikor nézek be, ha csak nem közeli ismerős, mert mit tudom én, hogyha megyek a édesanyámhoz, akkor az öcsémhez mindenképpen benézek, ha otthon van, de az magától értetődik. De a másodunokatestvéremhez már nem fogok benézni nagy valószínűség szerint. Szóval egy közösséghez tartozunk, és egy közösséghez kapcsolódunk. De hogyan? Mi ez a kapcsolódás? Tehát nem csak arról van szó, hogy készítünk egy feljegyzést most arról, meg minden esetben, hogy megkeresztelünk egy gyermeket, hanem arról van szó, hogy ez a közösség, ez nem csak a mi közösségünk, ez a Krisztussal való közösségünk. Mert a keresztelés arról szól, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Miért szükséges hinni Jézusban? De sokan azt gondolják, hogy elég csak valami tanítást követni, de nem erről van szó. Mi azt hisszük, hogy az Úr Jézus a mi bűneinket magára vette, a büntetést magára vette helyettünk, és így halt meg, és így támadott fel. És aki ezt hiszi, aki ezt elfogadja, és ahogyan mondja a Márk evangéliuma, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, ez az üdvösség. Mi most gyermeketeket, keresztfiatokat ebbe az üdvözült seregbe fogadjuk be. Befogadjuk őt, hogy ő is részese legyen Isten üdvösségének, az üdvtervének, részese legyen annak a közösségnek, annak az új szövetségnek, akit Isten választott ki az ő népeként, hogy üdvözüljön, hogy kövesse őt, hogy ebben a világban megélje a hitét, és róla bizonyságot tegyen. Ebbe a közösségbe választjuk be, és az, amikor pedig majd a vízzel, hát jelképesen leöntjük, tervek szerint jelképesen, akkor ez azt jelenti, hogy mi kinyilvánítjuk azt, amit ránk bizott Isten, rá is érvényes az ő szabadítása, rá is érvényes a bűnbocsánata. Nem azokra a bűnökre, amit esetleg elkövethetett, valószínűleg nem túl sokat, meg nem azokra, amiket mindannyian elkövetünk, és bizonyára ő is elkövet, hanem mindarra, ami a bűn, engedetlenség van az életünkben, amit örököltünk, amit megcselekszünk egész életünkben. Jézus Krisztus az ő vére által eltörli ezt, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Kicsit összefogtam a dolgot, szóval innentől kezdve ő is a gyülekezetnek a tagja, nem csak ennek, hanem az üdvözült seregnek, és a szülők és a keresztszülők pedig vállalják, hogy egyszer majd, amikor eljön a konfirmáció ideje, úgy nevelik, hogy számára az természetes legyen, hogy majd itt vagy itt, két oldalt szoktak állni, megvallják a hitüket a gyülekezet közösségével. Hát én kívánom, hogy az is hadd legyen az egész családnak az élménye, ami itt a záró részben van. Jézus azt mondja, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, hogy tapasztaljátok meg Isten jelenlétét, szeretetét, valóságát minden napotokban, és gyermeketek minden napján az ő életében. Amen. Most pedig jöjjetek és valljátok meg együtt a gyülekezettel a ti hiteteket, mondjátok el az apostoli hitvallást velünk együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban. Egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek tehát a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek hallható szóval, akarjuk.
Akarjuk.
Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten adjon testi, lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, s a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Feleljük, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Jöjjetek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a szülőkkel és a család minden tagjával együtt te gyermekért, akit nekünk ajándékoztál. Kérünk, atyánk, őrizd meg, s engedd, hogy testi-lelki épségben a te dicsőségedre felnevelkedhessék. Tedd őt Jézus Krisztus igaz követőjévé. Segíts minket, hogy élő, hitű Krisztus Urunkat igazán követő, fele barátainkat tiszta szívből szerető gyülekezet lehessünk. Segíts, hogy a ma tett fogadalmunkat teljesítve embertársainknak áldásul, s a te szent neved dicsőségére éljünk. Amen. Norbert, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Kedves testvérek, szeretném megkérni Liget és Zsuzsát, hogy az előtérből egy kis plüst, amit ott felejtettem menet közben, azt hozza be és adjuk át. Lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni. Arra gondoltunk, hogy ennek a keresztelésnek az emlékére, hát ez egy majmocska lett most, amit tudtam választani, hogy emlékezhessem. Kedves testvérek, a keresztelés után, miközben megerősítem, hogy szeretettel várjuk a családot a gyülekezeti alkalmakra továbbra is, szeretettel kérem az édesapát, hogy kisfiát megfogva a gyülekezet a helyén maradva, forduljanak a család a gyülekezet felé, és mi pedig egy áldást fogunk énekelni a 134. Zsoltár harmadik versét a család számára. Köszönjük szépen az áldást is a gyülekezetnek. Mi folytatjuk az Isten tiszteletünket, és közben szeretettel ajánlom, hogy most a gyermekek a gyülekezeti terembe mehetnek le. Kérem, hogyha kisebbek jönnek, akkor a szülők is kísérjék el őket, akik még nem ismerik nálunk a járást. A templomszint alatt van a gyülekezeti terem, és ott tartjuk a gyermekisten tiszteletet, a gyermekfoglalkozást, szeretettel ajánljuk mindenkinek. Mi pedig folytatjuk tovább az énekléssel az Isten tiszteletünket. A 377. dicséretet fogjuk énekelni. A 377. dicséretnek három rövidke versét, és majd amikor elkezdünk énekelni, akkor megkérjük a családot, hogy kicsit hátrébb, vagy itt a padokban foglaljanak majd helyet. A 377. dicséret így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, a családot, ahol a gyermekkeresztség megtörtént, helyünket elfoglalva a Heidelbergi K.T. mai ünnepjára szóló versét hallgassuk meg. Kérdését.
8. úrnapja. 24. kérdés. Hány része van a hitvallásnak? 3. Az első rész az Atyaistenről és a mi teremtésünkről, a második a Fiú Istenről és megváltásunkról, a harmadik a Szentlélek Istenről és megszentelésünkről szól. 25. kérdés. Isten lényege szerint egy Isten. Miért említettél akkor 3 nevet? Az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Azért, mert Isten az ő igéjében úgy jelentette ki magát, hogy ez a 3 különböző személy az egy, valóságos és örök Isten.
Szemeimet a hegyekre vetem, onnan felülről jön az én segítségem. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és igazgat, most és örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint olvasom előttetek a Máté evangéliumából. A Máté evangéliuma 17. részéből olvasom az elsőtől a 9. versig a következőképpen. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reálhallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk, keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit nem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta neki Jézus, senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Ami mennyei atyánk, tegye áldottá és gyümölcsözővé a mi szívünkben a hallott igét, könyörögjünk ezért, imádkozzunk. Istenünk, a mai napon is megálltunk a te színed előtt, megállunk a te színed előtt azért, hogy légy itt közöttünk, azért, hogy taníts bennünket, azért, hogy vezess bennünket az igaz úton. Urunk, most is, mint mindig, te tudod azt, hogy mi a te akaratod velünk, mi a te akaratod az életünkkel, mi az, amit te jónak látsz, hogy mi tegyünk. Mi viszont nem mindig tudjuk, Urunk, ezért kérünk téged, hogy napról napra, hétről hétre, vasárnapról vasárnapra taníts bennünket. Istenünk, adj megnyugvást a mi szívünkben, add, hogy valóságosan is rád tudjunk figyelni. Te tudod azt, hogy ki milyen sérelemmel, problémával, betegséggel, bajjal érkezett ide most eléd, azért, hogy megerősítést nyerjen, hogy te vele vagy. Te vele vagy a te ígéreted szerint. Íme én veletek vagyok a világ végezetéig, ahogy hallhattuk. Urunk, élünk ezzel a lehetőséggel, sőt, könyörgünk azért, hogy vigyázz ránk, hogy légy velünk, légy itt közöttünk. Nyisd meg a mi elménket azért, hogy be tudjuk fogadni, amit te mondasz nekünk, adj nekünk bölcsességet, hogy tudjuk követni az általad kijelölt utat. Kérünk Istenünk, hallgass meg bennünket, hallgass meg a mi könyörgésünket, a Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. 287. dicséretünket énekeljük, méghozzá annak a negyedik versét. 287. dicséretünk negyedik verse így kezdődik, mi elménknek homályát távoztassad el. Az a szentige, amely alapján, ami atyánknak az üzenetét a mai napon hirdetni kívánom közöttetek, megtalálható a már felolvasott igeszakaszban a Máté evangéliuma 17. részéből olvasom az 5. verset. Máté evangéliuma 17. részéből az 5. verset olvasom a következőképpen. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Reálhallgassatok! Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! A mai napon is egy nagyon szép és egy nagyon előremutató igeszakaszt olvastam föl előttetek. Mielőtt azonban belekezdenék a konkrét igének a tanításába, nézzük meg egy kicsit azt, hogy hogyan illeszkedik ez az igeszakasz a környezetébe, még inkább is, hogyan illeszkedik ez az igeszakasz egy folyamatnak a teljes egészébe. Annak a folyamatnak a teljes egészébe, amit úgy hívunk, hogy Krisztus üdvözítő munkája. Mint ahogy a Bibliában található könyvek, Máté evangéliuma sem adhok jelleggel épül fel. Mindig egy végkifejlett felé mennek az események. Máté evangéliuma is. Ez a végkifejlett pedig, amint említettem, ez Krisztus üdvözítő munkájának a befejezéséről szól. Máté evangéliuma, mint néhány más evangélium is és más irat is, Krisztus szavaival, cselekedeteivel foglalkozik, gyakorlatilag Krisztus születésétől Krisztus haláláig. Máté evangéliuma Krisztus cselekedeteit 5 egységben tárja elénk, egyrészt a hegyi beszédben, majd a tanítványoknak szóló tanításokban, azután tettekben, példázatokban, cselekedetekben, gyülekezeti útmutatásokban, majd pedig a végidőkről szóló beszédekben. Felkészíti a tanítványokat Krisztus szavakkal és tettekkel arra, aminek rövidesen ők majd a szemtanúi lesznek. Ezt az igeszakaszt megelőzően sok-sok példázattal is találkozhatunk, például a 4000 ember megvendégelésével, az 5000 ember megvendégelésével, illetve gyógyítási történetekkel, csodatételekkel találkozhatunk. Ezek a gyakorlati tettek, azután jönnek majd az elméleti dolgok. Péter vallástétele, Krisztus követésének a kérdése, ennek a követésnek az elemzése, illetve ekkor szól majd az Úr Jézus Krisztus a haláláról és a feltámadásáról. Miért mondtam mindezt el? Azért, hogy ne érezzük azt, hogy ezt az igeszakaszt is kiragadva kell értelmezni a Bibliában. Nem így van, Máté evangéliumából sem kiragadva. Hiszen, amikor előtte Krisztusnak a szavait elemezzük, majd azután Krisztusnak a tetteit elemezzük, látjuk a csodatételeket, látjuk a példázatokat, akkor kapunk egyfajta megerősítést. Jön egy olyan történet, ami azt mondja mi számunkra, hogy itt nem a levegőbe beszélnek. Itt valóságos dolgokról van szó. Itt valaki érkezett az emberek közé. Valaki, aki soha nem volt még itt. valami más történik most. És ekkor történik a megdicsőülés, transfigurációnál, hogy mondjuk, én nagyon szeretem ezt a szót, nagyon sokat szoktam erről beszélni egyébként. Nézzük meg most már a felolvasott ige szakaszt, azt mondja Máté evangéliuma, hogy három tanítványt vesz maga mellé, Krisztus, Pétert, Jakabot és Jakabnak a testvérét, Jánost. Ez a három tanítvány máskor is volt már kivételes helyzetben, máskor is volt a 12-ből kiválasztva tulajdonképpen. Gondoljunk csak arra, amikor Krisztust a Gecsemáni kertjében elfogják, ki az a három tanítvány, aki vele van? Ez a három tanítvány van akkor is vele. Tetszett Krisztusnak, hogy ez a három tanítvány még többet megtapasztal az ő életéből, még többet megtapasztal a jövendőből, abból, ami készül az emberek számára, akkor és ott, és hát természetesen utólag a mi számunkra is. Mindenki számára nyilvánvalóvá tesz valamit, már gyakorlatilag a halál és a feltámadás előtt Krisztus. Kicsit olyan ez, testvéreim, mint amikor úgy hallunk valamit, aztán úgy hisszük is, meg nem is. Mindig bizonyosságra vágyik az ember. Egyfajta gyarló emberi tulajdonság ez is. Nem véletlenül kérnek jelt a farizeusok is, pont ezt a történetet megelőzően kicsivel. Krisztus ismeri az embert, az Atyaisten ismeri az embert. Tudja ezen gyarlóságát is, tudja ezt a gyarló tulajdonságát is, hogy az ember úgy szeret biztosat tudni. Úgy szereti azt, amikor a dolgok megfoghatóak. Na de hát ez nem az. Egy teljesen új dologgal állnak szemben a tanítványok akkor és ott. És Isten kegyelme által mi magunk is egy új dologgal állunk szemben, ami jó esetben beépül az életünkbe. Úgyhogy igen, igen, az ember gyarlóságát is figyelembe véve jelet kapnak a tanítványok. Azt akarja nekünk azzal, ezzel megmutatni az Atya Úristen, hogy amikor Krisztus megérkezik a földre, és ő tökéletes Isten és tökéletes ember, az a fajta hatalom és az a fajta dicsőség, ami a későbbiek folyamán ki fog teljesedni, az ott van benne. Ez olyan, mintha lenne egy nagy torta, és akkor kaptok belőle egy szeletet. Ott van Krisztusban. Ez nem egy kitaláció, ez egy tökéletesen előre eltervezett folyamatnak a része. És az átlényegüléssel, azzal, amit itt felolvastam előttetek, ebből egy kis szeletkét tapasztalunk már meg előre. Krisztus birtokolja az Atya által azt a hatalmat, aminek a kifejtésére, aminek a beteljesítésére ő megérkezett erre a földre. Folyamatban van, folyamatban van. Ugyanezt a történetet Márk evangéliumában is olvashatjuk, azt írja, hogy ruhája tündöklő fehér lett, amilyet ruhafestő nem is tudna festeni. Ez egy külső jel. Ez az, ami által világossá tette, az emberi elme befogadására tette Isten azt, egy külső jel által. Krisztus felemelkedik, és tündöklővé válik gyakorlatilag. Azért itt álljunk meg egy pillanatra. Merek merész lenni, és merem azt mondani, és merek párhuzamot vonni. A külső ragyogás jele volt annak, hogy Krisztus beteljesíti Istennek az akaratát. A külső ragyogás egy kézzel fogható, emberi szemmel látható jele volt annak, hogy Krisztus küldetése folyamatban van. Én magam nagyon gyakran elmondom, és nem csak a szószékről, a mindennapi életemben is. Krisztusban lehetőségünk nyílik Istenhez tartozni. Krisztusban megadatik egyféle ragyogás. Félreértés ne essék, ez nem olyan ragyogás, ahogy ő ragyogott ott akkor. Meggyőződésem az, hogy a keresztjén, a Krisztushoz tartozó emberben van valami más. Valami, ami kívülről is látszik. Vagy inkább azt mondom, talán kívülről is érzékelhető. Nem arra gondolok, hogy szebb a ruhája, a cipője vagy az autója. Nem erről beszélünk. Arról beszélünk, hogy a keresztény embernek van egyfajta kisugárzása. Én legalábbis merek ebben reménykedni. Milyen érdekes az, Krisztus ragyogása egyfajta kisugárzás. Ne tegyük a kettőt egymás mellé, mert nem ugyanarról beszélünk, de én akkor is merek a kettő között párhuzamot vonni. Igen, Krisztus által én is az atyának a gyermeke vagyok. Megadatott nekem a lehetőség. Nyilvánvalóan nem fogok átlényegülni. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy bennem, keresztényben is van egy olyan fajta hatalom, idézőjelben a hatalmat természetesen, bár nem szeretem ezt mondani, van egyfajta olyan, inkább akkor azt mondom, hogy az Istenhez tartozásnak a töblete, ami egyfajta másságot tud produkálni az életemben, aminek egyfajta kisugárzásban kell megnyilvánulni. És ez a kisugárzás leginkább a harmóniában tud megjelenni. Igen, a mi életünkben, igen, saját magunkról beszélünk. Talán arról beszélünk a hétköznapi életre lefordítva, hogy ne legyen az életünk aggódás, ne legyen az életünk idegeskedés, ne legyen az életünk az, hogy csak erről szól minden, ne legyen az az életünk, hogy meg akarjuk oldani a földi dolgainkat. Én magam is beleszoktam esni a csapdába. Nem, nem erről szól a mi életünk. A mi életünk ettől sokkal, de sokkal többről szól. És akkor, amikor ezt mi megértjük, akkor abban a pillanatban lesz egyfajta kisugárzásunk. Az, amikor esetleg egy nem ismert, valaki, aki nem ismer bennünket, is azt tudja mondani, hogy valami ebben az emberben más, valahogy másképp beszél, valahogy másképp áll a dolgokhoz. És nagyon kicsi dolgokban meg tud ez nyilvánulni. Ezt viszont szoktam emlegetni. Nem arról van szó, hogy nekünk hatalmas nagy cselekedeteket kell végrehajtani. Megnyilvánulhat ez türelemben. Megnyilvánulhat ez, ahogy a másik emberhez hozzászólunk. Megnyilvánulhat ez, ahogyan segítünk a másiknak. Én azt gondolom, ez a példázat is nagyon-nagyon, inkább ez a történet is nagyon-nagyon jó nekünk arra, hogy megmutassa nekünk azt, hogy van egy földi életünk eddig, aztán utána van egy másik életünk tovább. És nem szabad, hogy mindig minden csak a földi életről szóljon. Nekünk úgy kell élnünk a földi életünket, hogy nekünk van tovább. Nekünk van tovább. És ha nagyon egyszerűen akarnék fogalmazni, ezt jelenti azt, hogy Krisztus ott ragyogott fent. Ezt jelenti azt, hogy ő átváltozott ott. Nézzük meg azért azt is, hogy miért jelenik meg neki Mózes és Illés. A törvény és a próféták beteljesülése Krisztus. Illés visszajövetelét mindig is a végidőkhöz kötötték, Mózessel pedig az általa megjövendölt próféta, a messiás megérkezése teljesedik ki. Minden, ami volt előtte, az most kezd el értelmet nyerni. A tanítványok reakciója felettébb érdekes. Látják Krisztus átlényegülését, látják, hogy beszélget Mózessel és Illéssel. Semmi riadalom, semmi ijegység, sőt, mit mondanak? Azt mondják, hogy jó nekünk itt lenni. Csinálunk sátrat, hármat, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek. Mi ez a sátorkészítés? Ez azt jelenti, hogy azt, amit most itt átélünk, maradandóvá akarjuk tenni. Ha itt maradunk, ha így maradunk, akkor megállítjuk az időt, mert nekünk most itt jó lenni. Nem is gondolták a tanítványok, bár előtte már mondta Krisztus, hogy ennek még folytatása lesz. Úgy maradjunk itt, és akkor majd átcsorgunk az üdvösségbe valószínűleg, hiszen mi történhet még? Hát Krisztus felemelkedett. Ott van mellette Mózes Illés. Beteljesedik minden, a törvény, a profécia. Jó nekünk itt lenni. Ugye mi is ilyenek vagyunk. Állítsuk meg az időt egy pillanatra. Olyan jó most ez itt. Maradjunk így. Szoktuk mi is ezt mondani, igen. Ez is erre utal. Ez is egy emberi tulajdonság. Egy valami viszont biztos. Reménységem szerint elmondhatjuk ezt, hogy azért azt ők is érzékelték, hogy valami rendhagyónak a tanúi. Azért nem minden nap lát olyat az ember, hogy valaki felemelkedik, és megjelenik neki Mózes és Illés. Na de azért azt is tudjuk, hogy őket Krisztus már folyamatában készítette föl az eljövendő dolgokra, még akkor is, ha valószínűleg sejtésük sem volt arról, hogy mi fog történni valójában. És akkor még mindig nincs vége. Még mindig van egy katarzis, megszólal egy hang. Ez az a hang, amely mindennek értelmet ad. Ami minden előre vetítettet beteljesít. A hang, ami azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Isten megszólal, itt van az én fiam. Valóban Isten fia érkezett a földre az emberek közé. És mit mond még Isten? Rá hallgassatok. Rá hallgassatok. Kettő szó. Ne az emberre. Ne a saját gondolataitokat. Ne arra, hogy mit mond a szomszéd. Ne arra, hogy mit fog mondani más. Ne arra, hogy mit fognak hozzászólni. Kettő szó. Kettő szó. Rá hallgassatok. Egyértelmű utasítás a mennyei atyánktól. Na, ekkor viszont már megijednek a tanítványok. Azt mondja az ige szakasz, hogy nagy félelem fogta el őket. Na, de mit csinál Krisztus? Természetesen megnyugtat. Már akkor nincs ott Mózes, már akkor nincs ott Illés, már nem szól a hang. Egyetlen egy dolognak lehetünk a tanúi, hogy Krisztus szólal meg, és azt mondja a tanítványainak, ne féljetek, ne féljetek. Én itt vagyok. Megint bizonyság arról, hogy mennyire ismeri Isten, mennyire ismeri Krisztus az embert. Látja a félelmet, de ha belegondolunk, hogy ne lehetett volna. Csoda, hogy nem volt korábban nagy félelem a tanítványaiban. A három tanítvány úgy gondolja, hogy ez az a helyzet, amikor mindenképpen már nekik Krisztusra kell figyelni. Mindenképpen arra kell figyelni, ami most már ezek után fog történni. Az ijegységen ők maguk is túl lesznek. És akkor Krisztus még mond valamit. Azt mondja az ige szakasz, megparancsolja. Megparancsolja, hogy ne mondjátok el ezt addig senkinek, amíg az emberfia fel nem támad a halottak közül. Miért teszi ezt? Valószínűleg azért, mert nem is hinnének neki. Ahogy az elején említettem, az ige hirdetésnek ez egy folyamat. Tehát folyamatában készíti föl Krisztus a tanítványokat, folyamatában készíti föl az embereket arra, hogy mi fog történni. De még egyelőre mindig nem mondjátok. Már láttatok valamit belőle. Már megtapasztalhattatok valamit abból, hogy mi fog történni. De nem mondjátok el. Nincs még itt a sátor készítés ideje. Az még egy kicsit később jön. Nem itt kell megállítani az időt. Az még egy kicsit később jön. De az instrukció teljesen egyértelműen kiadva. És ezt tudjuk mi továbbvinni, ezt tudjuk mi beépíteni az életünkbe. Isten azt mondja, rá hallgassatok, Krisztus azt mondja, ne féljetek. Volt egy időbeli korlát akkor és ott. Ez az időbeli korlát az volt, hogy ne mondjátok el addig senkinek, amíg az ember fia fel nem támad a halottak közül. De mi nekünk, mi, akik itt és most állunk, már nincs időbeli korlátunk. Hiszen mi tudjuk már, azóta sok idő eltelt. Mi tudjuk, és bizonyosságunk van arról, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. Vége az időkorlátnak. Életünkkel, magatartásunkkal, példamutatásunkkal, kinek-kinek talentuma szerint, mi már mondhatjuk. Mi már mondhatjuk, mi már bizonyságot tehetünk arról, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. És tovább megyek. Krisztusban a mi mennyei atyánknak lettünk a gyermekei. Krisztusban fiakká lettünk. Krisztusban fiúvá lettünk. Mondjuk a mi atyánkban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Mi atyánk. Megtörténhetett ez. Vajon, amikor Isten ránk néz, tudja azt mondani, hogy a szeretett fiam vagy, akiben gyönyörködöm? És nem abban az értelemben nyilvánvalóan, ahogy Krisztusnak mondta, de akkor is, mi a gyermekeivé lettünk. Ez egy hatalmas nagy kiváltság a mi életünkben. Mi, mindannyian, akik itt ülünk, mindannyian, akik ezt valljuk, akik most nem ülünk itt, azok is, vagy máshol vannak. Vajon, amikor Isten ránk néz, tudja azt mondani, hogy ő az én szeretett gyermekem, akiben gyönyörködöm? Kérdéssel ér véget a mai prédikációm. Ez az a kérdés, ami kísérjen bennünket tovább, amikor kilépünk a templomból, amikor éljük a hétköznapi életünket, amikor megtapasztaljuk a mindennapi életünk csodáit, onnantól kezdve, hogy felébredünk reggel. Hogy vajon Isten, amikor rám néz, tudja azt mondani, hogy ő is az én szeretett gyermekem, akiben gyönyörködöm. Amen. Kettőszáznyolcvanhetedik dicséretünk hetedik versét énekeljük. Testvéreim, mielőtt közösen imádkoznánk, helyünket elfoglalva, maradva mindenki saját szíve érzéseit tárja, ami mennyei atyánk elé, csendességünkben imádkozunk először. Ámen. Mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked azt a kegyelmet, amely alapján megtapasztalhatjuk azt, hogy Krisztus valóságosan beteljesítette a te akaratodat. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy a mi életünk egy másik dimenzióba kerülhet. Köszönjük neked azt, hogy tanítasz bennünket arra, hogy különbséget tudjunk tenni, hogy mi a fontos és mi a kevésbé fontos. Istenünk, ne vess el bennünket azért, ha időnként nem vagyunk ezért eléggé hálásak. Urunk, csak a te kegyelmed tart bennünket életben, csak a te kegyelmed vezérelhet át bennünket azokon a helyzetünkön, amelyeket hétköznapjainkban meg kell tapasztalnunk. Kérünk, Urunk, adj nekünk erőt ahhoz, hogy valóságosan is mindig rá tudjunk hallgatni, azért, mert ő a te szeretett fiad. Kérünk, Urunk, ahhoz, hogy adj nekünk erőt ahhoz, hogy mi, akik szintén a te fiaid vagyunk, és a te fiaiddá válhattunk, tudjunk megmaradni ebben a kegyelemben. Tudjuk azt mondani, hogy legalább igyekszünk úgy élni, hogy az olyan legyen, amilyen megfelelő, amilyen az evangéliumban előírt, amelyet a Szentírás mint vezérfonal irányít. Istenünk, könyörgünk mindenkiért, aki valamilyen fájdalmat, betegséget, gyászt hordoz. Imádkozunk a gyászolókért. Imádkozunk azokért, akik elveszítik a szeretteiket. Tesszük mindezt a feltámadás reménységében és a feltámadás örömével. Te vagy az, aki meg tudja gyógyítani őket is. Te vagy az, aki be tudja ezeket a sebeket gyógyítani. Urunk, kiemelten imádkozunk a betegekért még. Mindenkiért, aki valamilyen betegségben szenved. Mindenkiért, aki a gyógyulás útján van. Mindenkiért, aki nincs a gyógyulás útján. Könyörgünk azért, hogy te vigasztald az ő szívüket és a lelküket. A te kegyelmed vegye körül a rászorulóknak az életét minden tekintetben. A házasság hete után könyörgünk, Urunk, a családokért. A családokért, ami mindennek az alapja. Könyörgünk azokért, akiknek problémáik vannak. Kéz a kézben veled együtt tudják azokat megoldani. Könyörgünk azokért, akik egyedülállóak, de szeretnének társat maguk mellé. Könyörgünk mindenkiért, aki hozzád fordul, hogy segíts, és légy velük, és te vezesd őket azon az úton, amit kijelöltél az ő számukra. Urunk Istenünk, könyörgünk azért, hogy a hétköznapjaink ünnepnapokká válhassanak. Könyörgünk azért, hogy valóságosan is meg tudjuk élni, hogy mi a te gyermekeid vagyunk. Kísérj el bennünket, Urunk, akkor is, amikor kilépünk a templomkapun, ami egész életünkben, életünk hátra lévő minden percében. Amen. Mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az adakozás szent lehetőségére hívnám még fel a gyülekezetnek a figyelmét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. A hirdetéseket nagy tiszteletű úr fogja elmondani.
Köszönjük dr. Tóth Boglárka nagy tiszteletű asszony szolgálatát. Azért mondom el, mert talán sokan, vagy majdnem mindenki ismeri őt, de lehet, hogy nem mindenki gyülekezetünk tagja. És alkalmanként szoktuk őt hallgatni az ige hirdetését. Amúgy az imádságban is hallottuk, amikor imádkoztunk azokért, akiknek Istenre van szüksége, most is elmondjuk, hogy az elmúlt héten két alkalommal is álltunk meg Ravatal mellett, és kértük Isten vigasztaló szeretetét azok számára, akik most ezen a héten búcsúztak el, köszöntek el szeretett hozzátartozójuktól. Február 17-én az Óbudai temetőben Szántai Lajos Miklós 97. évében elköltözött testvérünk, szerettei számára kértük Isten vigasztalását. Úgy számoltuk, ő gyülekezetünk legidősebb tagja, és egyben a templomot tervező Szántai Endre fia is. Gyászolják fia, menye, unokái, dédunokái, szerettei. Isten vigasztalását kívánjuk az egész család számára. Február 18-án a Fiumei úti sírkertben Kaszás István 73. évében elköltözött testvérünk Ravatalánál hívtuk segítségül Isten vigasztalását, az ő igéjét, és imádkoztunk a hozzátartozókért, és hirdettük Isten vigasztaló kegyelmét a gyászolóknak. Gyászolják felesége, volt felesége, lánya, unokái, húgai, szerettei. Innen is Isten vigasztalását, kegyelmét kívánjuk a gyászoló család minden tagjának. Szeretettel hirdetem alkalmainkat, heti rendes alkalmainkat megtartjuk. Kedden 18 órakor kezdődik az énekkar. Az énekkarral kapcsolatban szeretném mondani, hogy ha csak ellenkező híresztelése nincs, akkor mindig van. Tehát ha nem hirdetjük azt, hogy elmarad, akkor mindig van énekkar a tervezet szerint, illetve az énekkarnak a levelező listáját kérem, hogy figyeljék a testvérek. Szerdán 10 órakor gyülekezeti teremben tartunk bibliaórát, 18 órakor ugyanott felnőtt konfirmációt, szerdán 19 óra 15-kor zoomos bibliaórát a Zoom alkalmazás segítségével tartunk. Pénteken megtartjuk a konfirmációs alkalmakat, vasárnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet és a gyermekistentisztelet. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket.
Köszönjük szépen! Isten tiszteletünk végén 305. dicséretünket énekeljük el. 305. dicséretünk mind a négy versét álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed.
Thank you.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked, most és örökkön örökké. Amen.